Szeretettel köszöntelek benneteket. Az elmúlt hétvégén meg egy néhány hétvégét nem töltöttem itthon. Legutóbb egy német lelkésznek tolmácsoltam Jászságban, meg a Kiskunságban. És egyszer ebéd közben jött ez a gondolat, hogy hát december 27-én miről lehet prédikálni. Mert hogy azt tudjuk, hogy 25-én karácsony, akkor ugye adja magát a téma, karácsonynak az üzenete, csodálatos keresztény üzenet, a megváltásnak az üzenete, illetve nem sokkal később már, hogy jön december 31-e, vagy január 1-e, szintén az Isten igéjét lehet hirdetni, az évkezdet, és hogy nagyon sok jó gondolatot lehet, de mi az, amit ilyen köztes időben, december 27-én elővehet egy igehirdető, és hát sokféle gondolat járt az eszünkbe, mondtuk, hogy hát a Melkisédek rendje papságát lehetne összehasonlítani a lévitai papsággal, az úgy biztos jó téma lenne a gyülekezetnek, már akik vannak ilyenkor december 27-én, de aztán úgy gondoltam, hogy inkább egy másik üzenetet vinnék elétek, ez pedig a Máté evangélium 25. fejezetében van megírva, és a 14. verstől a talentumos példázat. Ugyanis ez is egy köztes időszakról szól, a megtérésed és az Úr Jézus visszajövetele, vagy a te hozzávaló menetelednek a köztes időszakáról. És valójában arról szól a talentumos példázat, hogy mit teszel a hívő életedben. Miben vagy aktív? Mi az, ami betölti az életedet, betölti a határidőnaplódat, betölti a perceidet, az óráidat? És ez a történet, ez, amit Jézus itt elmond, itt valójában ez erről szól. És szeretném, hogyha felállnánk, és így hallgatnánk meg ezt a nagyon jól ismert ige szakaszt, ez a Máté evangélium 25. fejezetéből, a 14. verstől a 30-ig fogom olvasni. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle az 1 talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amie van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te örökké való igédet. Köszönjük, Uram, hogy az ige által tanítasz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd olyan, mint az eső és a hó, amely leszáll az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé teszi, gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Köszönöm, hogy ilyen a te beszéded. Nem tér vissza üresen. Imádkozom, Uram, azért, hogy ezen a mai napon is hadd végezze el Isten igéje azt a munkát, amiért elküldöd. És köszönjük, Uram, hogy a te igéd, Uram, élesebb a kétélű éles kardnál. És elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a veséknek a megoszlásáig. És megítéli a szívnek a gondolatait, és minden indulatot. Atyán, kérünk téged, hogy most a te igédnek a fényében leplezd le az életünket. És indíts el a te utadon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hogyha ezt a példázatot kikeresítek a Bibliában, akkor ezt ott találhatjátok Jézusnak az utolsó időkről szóló tanításai között, mint egy beleágyazódva, ott van az utolsó napokról, az utolsó időkről szóló tanításban, és ez a hívőknek egy nagyon áldott reménysége, hogy eljön egy szép nap, amikor Jézus Krisztus visszajön. Ennek vannak jelei, ezek közül a jelek közül nagyon sokat lehet látni már ma is ebben a világban, és amire Jézus folyamatosan figyelmeztet bennünket ezekben az utolsó napokban, amikor az utolsó időkről van szó, hogy legyetek éberek, hogy vigyázzatok, hogy legyetek készen. És amikor erről a példázatról beszél, akkor pedig azt mondja valójában, hogy legyetek aktívak, hogy az életetek az Isten szemében elfogadhatóvá váljon. Azt mondja Isten igéje, hogy az Isten országa az olyan, mint ez a történet, amikor egy ember elmegy messze földre, egy gazdag ember elmegy messze földre, és kiossza a vagyonát. Ugye Jézus Krisztusról szól ez a történet, nagyon könnyű behelyettesíteni azokat a szereplőket, akikről szól ez a történet. Jézus az, aki az Úr, aki miután elvégezte a megváltásnak ezt a csodálatos munkáját, amit ott a kereszten megtett, meghalt a mi bűneinkért, utána felment a mennybe, visszament a maga dicsőségébe, elnyerte azt a koronát, amit Isten neki ígért, az ő számára ígért, és aztán azt ígért, hogy egy nap pedig vissza fog jönni erre a földre. Egy nap vissza fog jönni erre a földre. Úgyhogy annak minden egyéb gondolat ellenére, a világ minden egyéb gondolata ellenére, ez a Bibliának egy alapigazság, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Jézus Krisztus vissza fog jönni. A nagy kérdés, hogy készen vagyunk-e az ő visszajövetelére. Tehát ő az Úr ebben a történetben, ő az, aki elmegy egy idegen földre, és egy köztes időben a szolgáit megbízza a vagyonának a kezelésével. És van, amelyiknek 5-öt ad, van, amelyiknek 2-t ad, van, amelyiknek 1-et ad. És jól ismeri őket, pontosan tudja, hogy ki mennyit tud elhordozni, ki mennyivel tud kereskedni, nem az utcáról hívja be ezeket a szolgákat, az övéi. A szolgák, azok mi vagyunk. Azok, akik Jézus Krisztusban megtértünk, üdvösséget nyertünk, akik válaszoltunk Istennek a hívására. Mi vagyunk a szolgák. Ő az Úr, mi vagyunk a szolgák. Barátai is vagyunk az Úrnak, de elsősorban az ő szolgái, mint gyermekek, őt szolgáljuk ebben az életben. És az Úr nagyon jól ismer bennünket. Téged is, meg engem is. Tudja, hogy mennyit bírsz el. Tudja, hogy mennyit bízhat rád. Hogy mennyivel áthat meg téged. És Istennek az az akarata, hogy ezzel, amit rád bízott, ezzel gazdálkodjál. Abban az időben, ami eltelik a megtérésed és az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele között. Ő azt akarja, hogy egy aktív, eleven életet éljünk, olyanok legyünk, mint az az 5 talentumot, meg a 2 talentumot kapott szolga, akikről azt mondja itt Isten igéje, hogy azonnal elmentek, és kereskedtek vele. Azonnal elmentek, és befektették. Bölcsek voltak, bátrak voltak, értették a kereskedésnek a mibenlétét, és elmentek, és aktívan töltötték azt az időt, amíg az Úr nem volt ott velük. De volt egy másik szolga, a harmadik, aki csak egy talentumot kapott. És amikor azt mondom, hogy csak egy talentumot kapott, ez egy óriási összeg volt még mindig. Ez 35 kiló ezüst volt, tehát egy óriási, óriási összeg volt, de mégis talán ő úgy érezte, hogy nem kapott eleget. És ez a harmadik szolga, ez valamiben különbözött a többiektől. Ő nem ment el azonnal, ő nem kezdett el kereskedni ezzel a pénzzel, hanem elkezdett gondolkodni. Elkezdte felmérni a kockázatokat. Vagy ahogy később mondja maga is, hogy féltem. Félt a pénznek az elvesztésétől, félt attól, hogy jaj, mi lesz, hogyha nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy én terveztem, és még nagyon sok mindentől félt. És mi volt a különbség? Az aktív munkások és a passzív munkás között. Azt is mondja Isten igéje, hogy maga mondja ez az ember, hogy ismerlek téged. Tudtam, hogy milyen ember vagy. Hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél. Én úgy gondolom, hogy ami nagy különbség volt e között az ember között, és a másik két szolga között, az az volt, hogy rosszul ismerte az ő urát. Rosszul ismerte az ő urát. Mert Isten nem olyan, mint ahogy ez az Úr sem volt olyan, mint ahogy a szolga elképzelte magában. Isten egy szerető mennyei atya. Egy olyan Isten, aki gyönyörködik az ő gyermekeiben. Olyan mennyei atya, aki örül, hogyha jót tehet velünk, örül, hogyha áthatja az életünket. És ez a szolga, ez úgy gondolta, hogy Isten nem ilyen. Hogy az Úr az nem ilyen. És ezért fogta, elment, és elrejtette. Elrejtette azt a pénzt. És az a nagy kérdés, hogy milyen szolgák szeretnénk mi lenni. Mi az, amivel szeretnénk tölteni az itt töltött időt, amíg ezen a földön élünk. Hogy te, mint keresztény, vagy én, mint keresztény, melyik csoporthoz fogunk tartozni azon a napon, amikor majd eljön a számadásnak a pillanata. De a számadás előtt ott van az a sok-sok nap, amit előzőleg éltél ezen a földön. A számadás előtt ott van az a sok-sok lehetőség, amivel vagy éltél, vagy nem éltél. A számadás napja előtt ott van az a rengeteg nap, amit itt ezen a földön éltél, az a rengeteg döntés, így vagy úgy, ahogy döntöttél. Egyszer mindnyáján oda fogunk állni Isten színe elé. Egyszer mindnyáján ott leszünk majd a mindenható Isten előtt. És akkor majd nem a félelmeink fognak számítani, meg nem egyéb dolgok fognak számítani. Emlékeztek, énekeltük, hogy akkor majd fényes koronámat leteszem eléd. Hogy amikor majd ott leszel az Úr előtt, akkor csak az fog számítani, hogy mit tudtam tenni Istenért ezen a földön. Hogyan gazdálkodtam azokkal a nekem adott javakkal, azokkal a talentumokkal, azokkal az ajándékokkal, amiket Isten adott nekem. Testvéreim, csak itt a földön tudunk Istenért cselekedni. Amikor már a mennybe leszünk, ott már késő lesz. Csak itt a földön tudod használni azokat a talentumaidat, azokat az ajándékaidat, azokat a képességeidet, az idődet, amit Istentől kaptál. Amikor a mennybe leszünk, ott már ez nem lesz. Itt a földön tehetsz valamit az Istennek az országának az előre mozdításáért. Itt a földön, amíg itt élsz, amíg lélegzet van a tüdődbe, addig tudsz tenni Istenért. És amit szeretnék nektek elmondani, az az, hogy mi volt az, illetve mik lehettek azok az okok, amik miatt ez az egy talentumos ember passzív maradt, ez az egy talentumos ember aztán a számadásban megszégyenült, sőt azt mondja a Biblia, hogy kivetették a külső sötétségre, és még azt az egyet is elvették tőle, amilyen volt. És azért akarom ezeket elmondani, mert mindnyájunk életében ott vannak ennek a veszélyei. Mindnyájan kaptunk Istentől valamit, és csak te tudod, hogy most jelen pillanatban ezek közül mennyit használsz az életedben belőlük. És ahogy ez az ember azt mondta a gazdának a számadáskor, hogy hát azért nem tettem semmit, pontosabban a semminél éppen csak egy kicsit többet, elástam a földbe, hogy legalább az megmaradjon, mert hogy féltem. És szeretném elmondani nektek, hogy az Istennek a szolgálatának a legnagyobb akadálya. A legnagyobb akadálya. Annak, hogy az a potenciál, ami benned van, az kijöjjön, azok az ajándékok elkezdjenek működni, amik benned vannak, amiket Istentől kaptál. Ennek a legnagyobb akadálya a félelem. A félelem. És nagyon sokféle félelem van ebben a világban. Félelem a kudarctól. Jaj, én valamit elkezdek tenni Istenért, elkezdem befektetni ezt a pénzt, ezt az időt, ezt a képességet. Mi van, hogyha kudarcot vallok? Mi van, hogyha nem jön össze, és az emberek előtt meg fogok szégyenülni? Ha kilépek a csónakból, vajon tudok-e a vízen járni? És szeretném elmondani nektek, hogy a félelem az egy olyan dolog, amit hitáltal le lehet győzni. A félelem az egy olyan dolog, ami nem kell, hogy az életednek a része legyen. Az az ember, aki Istenben hisz, az felszabadulhat ezek alól a félelmek alól. És tudjátok, ahogy mondtam, hogy az emberek félnek a kudarctól. Félnek használni az ajándékukat. Félnek kilépni az emberek elé. Mert félnek attól, hogy hát majd kudarcot vallok. De szeretném elmondani, hogy még mindig jobb kudarcot vallani, mint hogy nem tenni semmit. Sokkal kevésbé rossz megpróbálni és kudarcot vallani, megpróbálni, mint Péter a vízeljárást, és aztán utána Jézusnak kellett őt kihúzni, de ez sokkal kevésbé rossz, mint amikor passzív vagy, és nem teszel semmit. Szat Károlynak volt egy ilyen éneke, hogy a tétlen hívőt csak az ördög szereti. A tétlen hívőt csak az ördög szereti. Isten viszont elvárja tőlünk a cselekvést. Mi gyakran azt mondjuk, hogy ó, Uram, cselekedjél. Isten meg azt mondja, cselekedj te. Kezdj hozzá. Mi van a kezedbe? Mi áll módodba? Menjél és csináld. És lehet, hogy így vagy itt, hogy azért nem mersz dolgokat csinálni, mert félsz a kudarctól. Szeretném elmondani neked, hogy indulj el bátran. Kezdj el valamit csinálni, amit talán még soha nem tettél. Kezdj el csinálni valami olyasmit, amire érzed a belsődben a késztetést. Ugye sokszor van, hogy félünk attól, hogy az emberek előtt nevetségessé válunk. Ha én valamit teszek, akkor az emberek ki fognak engem majd nevetni. Nem úgy fog összejönni, ahogy szeretném. Talán az egyik legnagyobb félelmünk az Isten szolgálatába állástól, ami visszatart bennünket, az az alkalmatlanság érzet. És úgy gondolom, hogy ezek olyan általános dolgok, amikkel a legtöbben tudunk azonosulni. Legalábbis a Bibliában én ezt látom. Amikor Isten valakit elhív a szolgálatra, legyen az egy Mózes, legyen az egy Gedeon, vagy egy Jeremiás, mi innyien ismerjük az ő elhívásunknak a történetét. Az első reakciója ezeknek az embereknek, amikor a mindenható Isten megszólította őket, amikor Isten azt mondta, hogy Mózes, használni akarlak téged, hogy bemenjél a Fáraóhoz, és kihozd az én népemet. Vagy Jeremiás, használni akarlak téged, ezzel a kemény nyakú nép ellen, az Isten igéjét fogod hirdetni nekik, és sokan fognak ellenállni neked, de te erős fogsz maradni. Vagy Gedeon, erős harcos, menjél ezzel a te erőddel, és szabadítsd meg Izraelt a midianitáktól. Akkor az első gondolatuk, sőt, mondatuk, amik ezektől az emberektől elhangzottak, az volt, hogy kicsoda vagyok én. És valóban így van, amikor a mindenható hívását meghallod, akkor az első gondolat az mindig az, hogy hát kicsoda vagyok én. Kicsoda vagyok én, hogy Isten használna egy ilyen bűnös embert, mint én. Kicsoda vagyok én, hogy Isten használna egy ilyen tanulatlan senkit, mint aki én vagyok. Legtöbbször nagyon rossz módon gondolkodunk önmagunkról. Nagyon negatívan tudunk gondolkodni önmagunkról. Ki vagyok én? És akkor Isten azt mondja, hogy én veled leszek. Csak azt értsd meg, hogy én ki vagyok. Én vagyok a mindenható. Én vagyok az, akinek semmi nem lehetetlen. Én vagyok az, aki téged alkalmassá tudlak tenni. Ugye ez többször elhangzott már itt a gyülekezetben is, hogy Isten nem az alkalmasakat hívja el. Nem azokat hívja el, akik annyira alkalmasak, hanem azokat teszi alkalmassá, akiket elhív. Úgyhogy ne félj attól, hogy alkalmatlan vagy. Isten mindig is ilyen alkalmatlan embereket használt. Mindig is olyan embereket használt, mert hát végső soron ki alkalmas az Isten szolgálatára. Tudtok egyetlen egy embert mondani, aki úgy alapjáraton alkalmas lenne arra, hogy Isten szolgálja? Hát egy Szent Istenről beszélünk. Egy csodálatos, dicsőséges lényről beszélünk, aki megközelíthetetlen szentségben és dicsőségben lakozik. Te alkalmas vagy rá? Egyikünk sem alkalmas rá. A tanítványok sem voltak alkalmasak rá. De Jézus alkalmassá tette ezeket az embereket a szolgálatra. És így van mindnyájunkkal. Te is alkalmatlan vagy, meg én is alkalmatlan vagyok. Halleluja, Isten mégis tud bennünket használni. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy igét felolvasni nektek. Az 1 Korintus 1.26-ból. Itt Pál apostol nagyon megdicséri a korintusi hívőket, hogy milyen kiműveltek, és milyen csodálatos képességeik vannak, és a következőket mondja nekik. Tehát 1 Korintus első fejezet, és a 26. verstől olvasnám. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. És a semmiket, hogy semmikét tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé, és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik az Úrral, vagy még inkább az Úrban, dicsekedjék. Tehát itt Pál apostol elmondja, hogy hát ha magatokra néztek, kedves korintusi testvérek, akkor hát őszintén szólva, nem egy világbajnok csapat vagytok. Ha egy szombathelyi gyülekezet körbenéztek, mi sem vagyunk egy világbajnok csapat. Isten mégis bennünket használ. Miért? Mert az Isten országában a szolgálatnak két fontos alappillére van. Az első a kegyelem, hogy minden kegyelemből van. És erre is szeretnék egy igét mondani nektek, az 1 Korintus 15-ből. Nem kell odalapozni, én csak gyorsan felolvasom. Itt Pál apostol azt mondja, remélem megtalálom, 1 Korintus 15. Itt Pál apostol azt mondja, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát egy mondaton belül Pál apostol, amikor a szolgálatáról beszél, a szolgálatának az elhívásáról, az eredményéről, a hatékonyságáról beszél, akkor egy mondaton belül háromszor mondja azt, hogy Isten kegyelme. Isten kegyelme. Isten kegyelme. Nem az én műveltségem, nem a Gamáliel lábainál szerzett tudásom, nem egyéb dolgok okozták ezeket, azt, hogy én minden apostolnál többet munkálkodtam, erőteljesebben munkálkodtam, hanem azt mondja, hogy testvérek, ne rám nézzetek, hát én egy egyszerű, nyomorult kis emberke vagyok, nézzetek az Istennek a kegyelmére. És hogyha láttok sikeres szolgálókat, láttok áldott szolgálókat, akkor gondoljatok arra, hogy ez nem ő, hanem az Istennek a rajta nyugvó kegyelme. Istennek a kegyelme végzi el. Istennek a kegyelme teszi olyan igeismerővé, viszi el olyan helyekre, és még lehetne sorolni, ahol hatással lehet erre a világra sokak számára. A kegyelem az Isten szolgálatának az egyik alappillére, a másik pedig az emberi részről a hit. A hit. Ha van elhívásod, akkor kell, hogy legyen hited is. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit tesz téged képessé arra, hogy legyőzd a félelmeidet. A hit tesz téged képessé arra, hogy legyőzd az alkalmatlanság érzetedet. A hit tesz képessé téged arra, hogy ne emberek elvárásai szerint cselekedjél, ne az emberektől való félelmek alapján cselekedjél, hanem az Isten szerint cselekedjél. Hogy járj a vizen. Mert valójában az Isten szolgálata azt jelenti, hogy jársz a vizen. Hogy olyan teszel, amit előtte soha nem tettél. Hogy olyan teszel, amit emberileg nézve soha nem is tudnál tenni. Mert az Isten szolgálata az egy lehetetlen feladat, egy lehetetlen küldetés. És csak hitáltal válik az ember képessé arra, hogy ezt végezze. És van egy ilyen mondás, hogy soha nem fogsz tudni a vizen járni, ha nem vagy hajlandó kilépni a csónakból. Soha nem tudsz a vizen járni, hogyha nem vagy hajlandó kilépni, ha nem vagy kész kilépni a csónakból. A hit ez a kilépés. Amikor ott hagyod a biztost, amikor ott hagyod a láthatót, és azt mondod, hogy jó, akkor én most kilépek. Kilépek. Kiállok az emberek elé. Elkezdem használni az ajándékomat. Elkezdem befektetni azt az összeget, azt az ajándékot, azt a karizmát. A Biblia ezekről is beszél, a Szentléleknek az ajándékairól, karizmáiról. És használni fogom. És hiszem, hogy Isten pedig mellettem fog állni. Tudjátok, a hit az, ami igazából kalandossá teszi a keresztény életet. Amíg a csónakban vagy, az nem kereszténység. Amíg a csónaknak a biztonságos kis világában vagy, az nem kereszténység. A kereszténység az, amikor hitben kilépsz, és jársz a vizen. Hitben kilépsz, és aktívan szolgálsz azokkal az ajándékokkal, azokkal a képességekkel, amiket Istentől kaptál. És ilyen módon előmozdítod az Isten országát. És az ilyen hit lesz az, amit Isten majd koronával fog jutalmazni a végén. Az ilyen hit lesz az. Egy másik dolog még, amire szeretnék kitérni, gyakran akadályoz bennünket a szolgálat végzésében, az, hogy bűntudatunk van. Hogy állandóan a múltunk visszahúz bennünket. És úgy érzed, hogy hát Én túl rossz vagyok ahhoz, hogy Isten engem használjon. Én túl sok minden rosszat elkövettem ahhoz, hogy Isten engem használni tudjon. Szeretném elmondani, testvéreim, hogy Jézus Krisztus vére tökéletesen tisztára mosta az életedet. Ha te oda mentél az Úrhoz, hogyha kértél tőle bűnbocsánatot, nem csak a nagy bűnvaló imádságodra érvényes ez, amikor életedbe először elfogadtad az Urat, és azt mondtad, hogy Jézus, bocsásd meg a bűneimet, hanem a tegnapi bűneidre is ugyanígy igaz. Meg a maiakra is, hogyha oda mentél az Úrhoz, és azt mondtad, hogy Úr Jézus, bocsáss meg, már megint ostobaságot csináltam. Ó, már megint ilyen voltam a gyerekeimmel, vagy már megint kicsúszott a számon ez a dolog. Jézus Krisztusnak a vére, egyetlen egy cseppje, elegendő arra, hogy lemossa a te valamennyi bűnödet. És felszabadultan, tisztán tudsz megállni Isten előtt. Tudjátok, valóban az Istennek a szolgálata, Árpád nagyon gyakran szokta ezt mondani, ez egy szent szolgálat. Valóban szent szolgálat. És valóban önmagunktól alkalmatlanok vagyunk rá. De Isten alkalmassá tesz. Jézus vére megmos. Szent Szellem alkalmassá tesz. Erőt ad, felruház, hatalommal, kenettel. És tudod végezni azt a szolgálatot, amire téged Isten elhívott. Úgyhogy ha most bűntudattal küszködsz, azért nem mersz a szolgálatba beállni, és itt most nem elsősorban Billy Graham szintű prédikátori szolgálatra gondolok, vagy Reinhard Bonnke-szerű milliós tömegek előtt való szolgálatra, hanem bármire, akkor Isten fog téged használni. Isten fog téged használni. Lehet ez egy egészen egyszerű szolgálat. Ne engedd, hogy visszatartson. Semmilyen félelem. Kritikáktól. Ó, mennyire szoktunk félni. Ha én most valamit teszek, ha én most megszólalok, ha én most kiállok, akkor majd hogy meg fognak kritizálni az emberek? Szeretném elmondani nektek, hogy sokszor van az, hogy rám is sokáig jellemző volt, néha még most is, ez a perfekcionizmus. Hogy jaj, hogyha ha nem nyújtok tökéleteset, akkor inkább nem is teszek semmit. Hányan vagytok így? Néhányan vagytok azért? Nem? De te nem is vagy még a Gyuli, de olyan aktív. Hányszor van ez így, hogy azért nem teszek inkább semmit, mert félek attól, hogy az emberek majd megkritizálják, amit teszek. Azért nem teszek semmit, mert én nem fogok tudni olyan módon prédikálni, mint a Mike Sámuel néhány héttel ezelőtt, akinek szinte egy irodalmi mű volt az ige hirdetése, hogyha itt voltatok és hallgattátok. Egy irodalmi élvezet volt még a hallgatása is. Őszintén mondom, nagyon élveztem. De sokakat visszatart, hogy ha én így nem tudok prédikálni, akkor inkább nem csinálok semmit. Vagy ha én nem tudok úgy zenélni, mint a zenészeink, a Stankovskijék, akkor inkább nem teszek semmit. Hány és hány áldást visszatartott az életedben ez a perfekcionizmus, hogy csak akkor teszek valamit, hogyha tökéletes, mint Pallas Athéné, tökéletes páncélzatban állok majd ki a világ elé, és akkor majd. Nem. A szolgálat nem a tökéletességről szól, testvérek. A szolgálat nem arról szól, hogy ilyen vegytiszta, tökéletes módon szolgálom az Urat. A szolgálat az engedelmességről szól elsősorban. És Isten megengedi, hogy hibázzál, megengedi, hogy nagyokat hibázzál, hogy nagyokat essél, de újra mondom, a kudarc még mindig a kisebb rossz. Annál, hogy ne tegyél semmit, csak ülj a székeden, a gyülekezetben, vagy ülj a foteledben otthon. És egy másik dolog, és most már nem akarom húzni annyira, mert van még egy 9 perces videó, amit szeretnék nektek megmutatni a végén, de még egyet azért kiemelnék, a lustaság. Ugye azt mondja itt az Úr, ennek a szolgának te rest szolga, te lusta, gonosz, rest szolga. Sokszor van az, egyszerűen csak azért nem teszünk, mert hogy az kényelmetlen lenne, hogyha tennénk. Mert az felelősséggel jár. Mert az kihívásokkal együtt jár. És ezért inkább nem teszünk semmit. és csak ülünk a székünkben, ott valami ott ragaszt bennünket. Erre is van egy jó mondás, hogy Jézus a legmélyebb gödörből is fel tud bennünket emelni. De a kényelmes karosszékünkből aligha, onnan nekünk kell kikászálódnunk. Úgyhogy ha egyszerűen csak a fotel húzd vissza, hogyha úgy érzed, hogy hát kellemetlen, mert dolgozni kell, kellemetlen, mert készülni kell egy alkalomra, félelmeim vannak, meg stb., akkor szeretném elmondani nektek, hogy Isten azt akarja, hogy aktív életet éljetek. Azt akarja, hogy 5 talentumos, 2 talentumos szolgái legyetek az Úrnak, olyan emberek, akik várják az ő Úruknak a hazaérkezését. Ugye egy másik példázatban azt mondja, hogy az a jó szolga, aki szolgálva várja az ő Urának a megjelenését. A gonosz szolga meg az, aki verni kezdi a szolgatársait, meg részegeskedni kezd. Szellemi élete már nem olyan, mint régen volt. Már úgy passzívá vált a szolgálatban. Isten azt akarja, hogy jó szolgák legyünk, azt akarja, hogy amikor majd odállunk ő eléje, és a számadáskor bemutatjuk, hogy mit tudtunk azzal a talentummal szerezni, amit ő adott, akkor ezt tudjuk hallani tőle, hogy jól van, jó és hű szolgám. Még csak egy néhány mondatot szeretnék, vagy kérdést feltenni nektek. Az egyik az, hogy mi az, amit ilyenkor tehetünk, mérd fel, amit van. Nézd meg, hogy mit van. Mivel rendelkezel? Hogy látod, milyen területeken kaptál Istentől ajándékot, képességet? Mérd fel, amit van. Vedd számba a képességeidet, az ajándékaidat. És aztán második pontban nézd meg, hogy mit használsz ezekből. Hogy jelenleg az életedben ezeket az ajándékokat használod-e, vagy mennyit használsz fel belőlük. És ha nem használod őket, akkor mi ennek az oka? Perfekcionizmus? Félelmek? A kritikától való félelem? Lustaság? Az alkalmatlanság érzet? Lebénít? Nézd meg a határidőnaplódat, hogy milyen programjaid vannak, hogy ebből mennyi olyan program van, amit ez a képesség tölt ki. Hogy milyen módon használod ezeket az ajándékokat. És aztán a harmadik lépésben pedig tegyél konkrét lépéseket. Tehát ha úgy érzed, hogy van egy ajándékod Istentől, van egy képességed Istentől, akkor csinálj tervet. Mondd azt magadnak, hogy én használni fogom ezt az ajándékot, mert nem akarom elásni a földbe, nem akarom a végén majd, hogy Isten ezt számon kérje tőlem, és üres legyen a kezem. Légy bátor, és bátran hagyatkozz hitben Istenre. És mindenek felett figyelj arra, hogy, ahogy mondja a Zakariás könyve, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, azt mondja az Úr. Amen.